Magyarországtól a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Politikai és ideológiai megfontolásból az Európai Unió a soros terv alapján változatlanul be akar engedni évi 1 millió illegális bevándorlót, ami súlyos belbiztonsági helyzetet idéz elő a kontinensen. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, az elhatározás emellett társadalmi, politikai, kulturális és vallási hatásokkal is együtt jár. Emlékeztetett, a Németországba érkezett illegális bevándorlók 3 év után már állampolgárságot kapnak, szavazati joggal együtt. El lehet képzelni, hogy az újonnan bevándorolt muszlim tömegek nem a konzervatív, keresztény pártokra fognak szavazni, mondta a főtanácsadó. Bakondi György szerint az Európai Egyesült Államok létrehozása és a nemzeti keretek fellazítása olyan politikai és ideológiai cél, amelynek megvalósításához fontos eszköz az illegális bevándorlás. Úgy fogalmazott, Magyarországnak történelmi küldetése van abban, hogy oltalmazza a magyar embereket és az Európai Uniót saját elképzeléseinek súlyos következményeitől. A kormány fellépésének köszönhetően Magyarországon a benzin átlagára július hónapban 8 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagáránál. Állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium. A minisztérium közleménye szerint a háborús üzemanyagárak letörésével a lakosság jelenleg 41 forinttal olcsóbban tankolhat benzint és 45 forinttal olcsóbban dízelt az áprilisi és februári csúcsértékeihez képest. Az üzemanyagkereskedők által tanúsított együttműködés és árpolitika hozzájárul a családok megvédéséhez és a növekvő kereslet által segíti a fogyasztás helyreállítását. A minisztérium bejelentette azt is, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutasok Szövetségének javaslata alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium egyetértésével sor kerül az üzemanyag statisztikai összehasonlítás módszertanának finom hangolására, amelynek keretében a heti összehasonlítás helyett havonta történő statisztikai összevetésekkel valósul meg az üzemanyagárak nyomon követése. A pontosított módszertan szerinti első havi összehasonlítás a júliusi adatokat tartalmazza, amelyet a KSH pénteken tett közzé. Horvátország nem megbízható tranzitország az olajszállításban, írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető bejegyzésében felidézte, másfél hete fordultunk Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz amiatt, hogy Ukrajna letiltotta a két ország biztonságos ellátásához szükséges olajszállítások egy részét. Tegnap a bizottság alelnöke, a lett Vladis Dombrovskis levelet küldött szlovák kollégámnak és nekem. Ebben leírta, hogy Ukrajna nem veszélyezteti sem Magyarország, sem pedig Szlovákia ellátását. Különben is ott van egy másik vezeték Horvátországon keresztül, használjuk azt. Írta Szijjártó Péter, hozzátette, botrány. Az alelnök levele újra azt bizonyítja, hogy az ukránok bármit megengedhetnek maguknak uniós tagállamokkal szemben. Főleg, ha azok békepártiak és nem szállítanak fegyvereket, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre számíthatunk. Szorványosan valószínű záporzivatar. Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később a déli országrészben számíthatunk nagyobb számban az esőre. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Kvaszinger Jenő, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő pedig Sinkovics Andrea. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta. Most pedig nézzük esti műsor kínálatunkat. A 20 órai hírek után kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 óra után a Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Esztergomba látogatunk, ahol a Babits Mihály emlékházat mutatjuk be önöknek. A folytatásban pedig megismerhetik az Egri Legényes, illetve Csalamádé zenekart. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Nagy Gergő, a Legényes zenekar címbalmosa beszél.
Hogy Ádámtól és Évától kezdjem, mi mind néptáncoltunk, nem mellesleg egy tánccsoportban. Itt Egerben a Lajta László táncegyüttesnek a Csosszantó nevű utánpótlás csoportjában kezdtük, vagyis hát nem mindenki ott kezdte, de ott ismerkedtünk meg. És hát persze mindenki járt már akkor zeneiskolába, hegedűre, harmonikás brácsásunk akkor még zongorázott, meg így alakult, hogy természetesen a primásunk most a Balázs volt a húzóerő, hogy azért a népzenét is el kéne kezdeni együtt muzsikálni, és abszolút ez az ő fejéből pattant ki ez a gondolat, hogy hát akkor csináljunk egy zenekart.
Ugyanebben az órában Tokai Frekvenciánkon, Téka című összeállításunkban először görög katolikus félórát hallanak. Ezután Schwab Antal, Szikszó újra választott polgármesterének beszámolóját hallgathatják meg az eddig elért önkormányzati eredményeikről, a megvalósult fejlesztéseikről, valamint a jövőbeli terveikről. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című műsorunk szól, melyben a Pécsi Egyházmegyében szolgáló Puskás Attila atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára, a keresztségünkből fakadó alaphivatásról elmélkedik. 23 órakor a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a négy sarkalatos erényről szóló sorozatukat. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További tartalmas rádiózást kívánok. Berecz Renátát hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Tudós Lány egy ismeretterjesztő videósorozat, amely a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika területeit mutatja be egy-egy epizódban, ezáltal vonzóvá téve a tudomány világát a fiatalok számára. A Nemzeti Tehetségprogram támogatta STM 23005 projekt indulásáról, magával a Tudós Lánnyal, Novák Blankával, az Egyetem Biológiai Intézet kutatóbiológusával, valamint a projekt vezetőjével, dr. Rázsi Andrással, a fizika tanszék adjunktusával beszélget Nagy Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Pócsik Attila hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a számítógépes geometriai modellezés egyik legnívósabb nemzetközi konferencia sorozatának, a KET24-nek. Az eseményen a résztvevők három szekcióban hallhattak előadásokat a számítógépes tervezés és alkalmazás témakörében, a világ minden tájáról, így az USA-ból, Kanadából, Japánból, Franciaországból, illetve a környező országokból érkező előadóktól. A konferencia egyik plenáris előadója, az EKE informatikai karának dékánja, dr. Hoffmann Miklós volt, aki köszöntőjében az egyetem, illetve az informatikai kar történetéről, valamint az itt folyó munkáról beszélt. Kiemelte, megtiszteltetés, hogy a terület legjobbjai látogattak most Egerbe. Hozzátette, a szakemberekkel élő az egyetemi oktató-kutató kapcsolata, de az ilyen személyes találkozások további közös munkát eredményezhetnek. Ünnepélyes keretek között vehették át okleveleiket a nyári egyetemek résztvevői a Líceum kápolnájában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegen nyelvi képző és szolgáltató központ szervezésében zajló kéthetes magyar nyelv és kultúra nyári egyetemen 13 résztvevő, a kínai egyetemi hallgatók számára szervezett angol nyelvi táboron pedig 20 hallgató teljesítette sikeresen a követelményeket. A kéthetes kurzus során a napi 6 magyar, mint idegen nyelv tanúra mellett számos kulturális program is várta a résztvevőket. A 10 különböző országból érkező hallgatók az előzetes nyelvi szintfelmérő alapján nyelvtudásuknak megfelelő csoportokban tanulhattak. A nyelvi fejlődés mellett a résztvevők életre szóló barátságokat kötöttek, valamint felejthetetlen élményekkel is gazdagodtak. Nyilvánosságra hozta a 2025-ös európai egyetemi rangsorát a Cucarelli Simons világranglista készítő cég. A listán 15 magyar felsőoktatási intézmény, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is a legjobbak között szerepel. Az összesítés kialakításánál több mint 40 európai ország 684 intézményét vizsgálták, az akadémiai elismertség, az oktatók és hallgatók aránya, a munkáltatói megbecsültség, a fenntarthatóság, valamint a nemzetközi együttműködések aránya alapján. Korábban a Times Higher Education Impact Rankings rangsorában is kiemelt helyen szerepelt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A szegénység felszámolása kategóriában a második, a szárazföldi ökoszisztémák védelmében pedig a harmadik legjobb magyar intézmény lett az EKKE. József az igaz ember mottóval várta a résztvevőket az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A táborozók kerekasztal beszélgetéseken, kiscsoportos és műhely foglalkozásokon, szentmiséken, valamint különböző előadásokon is részt vehettek. A 42. találkozó nyitó szentmiséjének főcelebránsa, dr. Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja volt, aki homiliájában Szent Józsefről is arról elmélkedett, kit is hívunk igaz embernek a mai világban. Kiemelte, Szent József igaz volta abban állt, hogy mindig ébenen és nyitottan fogadta Isten üzeneteit, amelyeket álmában küldött neki, és egyre inkább megtanult a rábízottakért, Máriáért és a kis Jézusért élni. A főpásztor ezután arra buzdította a fiatalokat, hogy tanuljanak meg másokért élni, és Szent József példája legyen útmutatás, hogy jó édesapák és édesanyák legyenek, és igazi hivatást válasszanak. A táborban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói támogató és szolgáltató központja és a kortárs segítő mentálhigién és tanácsadó irodája is kitelepült, ahol az egyetemek képzési kínálatát és a hallgatói szolgáltatásokat egyaránt népszerűsítették az érdeklődőknek. A résztvevő családok gyermekeinek továbbá különböző foglalkozásokkal, valamint pályatervezési, pályaorientációs és mentálhigién és szakmai programokkal készültek. Közösen indít mesterfokozatot nyújtó osztatlan gyógytestnevelő tanár és tanító alapképzési szakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora július 23-án Egerben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fő képzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen sikeres akkreditáció után a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben, ismertette a sajtótájékoztatón az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Dr. Pajtókné dr. Tali Ilona kiemelte, a Soproni Egyetemmel kötött együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. A közös képzések közös oklevelek kiadásával zárulnak. Professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közös munka révén Sopronba sok-sok év után újra hazatérhet a tanítóképzés, és a jövőben e-szakot is kínálhatják majd a jelentkezőiknek. Az egyetem híreit Pócsik Attilától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
András, mesélj nekünk kérlek arról, hogy honnan és milyen céllal indult útjára az ismeretterjesztő sorozat.
Hát ugye az elsődleges célunk az volt, hogy a tudományt népszerűsítsük, és amikor elkezdtünk gondolkodni a részleteken, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni, akkor arra gondoltunk, hogy ha a fiatalok körébe szeretnénk népszerűsíteni tudományt, akkor oda kell menni, ahol a fiatalok vannak. És hát volt egy másik cél, hogy ilyen sztereotípiákat döntögessünk egy kicsit, mert hogyha én azt mondom neked, hogy tudós, akkor meg nem csak neked, hanem bármelyik hallgatónak leginkább az jut az eszébe, hogy 50 éves elmúlt, szakállas, fehér köpenyben van, hülyeségeket beszél, vagy legalábbis úgy beszél, hogy nem nagyon értjük a dolgot, és hát úgy gondoltam, hogy akkor legyen ennek a szöveges ellentétje. Ugyanis hát bármilyen furcsa, de ebből a sorozatból azért elég sokszor kiderül, a lányokból is lehet tudós. Ugye? És ez Blanka nagyon sok ilyen hölgyet talált, akivel interjút is készített, de nem akarok spoilerezni, ezt majd ő el fogja mesélni. De hogy honnan jött a tudós lány ötlet? Hát úgy voltam, hogy akkor keresünk egy olyan valakit, aki a tudomány népszerűsíti, aki mindenben ellenkezője ennek a szakállas 50 éves férfinak, és hát találtunk valakit, aki nem férfi, hanem hölgy, nem múlt el 50, hanem éppen hogy 20 éves, pláne nem szakállas, és ritkán van rajta fehér köpeny, bár azért időnként azért az előszokott fordulni, de ez még talán belefér, és hát így esett a választás Blankára.
Blanka, megtudtuk, hogy hogyan lettél te a tudós lány, milyen érzés volt, mikor felkértek erre a szerepre?
Igazából 10 éve tudós lányként tevékenykedek, mert 15 éves koromban kezdtem el itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen kutatni, és ez vált a szenvedélyemmé, ami a mai napig kitart. De amikor felkértek erre a megtisztelő szerepre, akkor végtelen öröm öntötte el a szívemet, mert több éve végzek tudománykommunikációs tevékenységet, mentorálást középiskolások körében, és azt látom, hogy egy nagy információ hiány van, és szükséges nekik azt, hogy lássák valódi élő húsvér példákon keresztül, hogy nekik is lehetséges a most még nagyon távolinak tűnő céljaikat elérni. Amikor a középiskolásokhoz bemegyek előadást tartani, vagy akár személyes mentorálásra, akkor sok esetben a szünetben beszélgetünk, és hát le is késik az óráikat, ami nem a pozitív hozománya, de látszik bennük, hogy fölcsillan az a fény a szemükben, és hogy ők is szeretnének valamit tenni egy számukra fontos területen, ami sok esetben kiderül, hogy azért a tudomány iránti kis kíváncsiság ott van, parázslik az a tűz, de ezt mi remélhetőleg lángra lobbantjuk és oxigénnel tápláljuk a tudós lány sorozatban. A másik része pedig, hogy András is említette, a nőiség kérdése, ami összefonódik a tudománnyal. Fontos volt, hogy az interjú alanyainknál felfedeztünk olyan témákat, hogy mondjuk hogyan lehet összeegyeztetni az anyaságot a karrierrel, a családot a tudományos munkával, és azt, hogy nőként nekünk milyen szuper képességeink, Istentől kapott ajándékaink vannak, amikkel például nem csak személyes téren, hanem a munkahelyen is legyen az kommunikációs készség, harmóniára való törekvés, gazdagíthatjuk azt a környezetet, és hogyan lehetünk tudós lányok akármilyen területen.
Ezeket a tudós lány kalandjait ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum televíziójának oldalán tudják elérni a nézők. Mi alapján építettétek fel a tematikákat, és mik voltak ezek?
Hát igazság szerint, amikor elkezdtük ezt az egészet, hát annyit szeretünk volna, hogy legyen egy, hát mondhatom azt, hogy influencer, egy influencer lány, aki majd a tudományról fog mesélni, de megmondom őszintén, hogy ettől sokkal több ötletem eleinte még nem volt. Tehát az első az volt, hogy leültünk egy kávézóba, és hát elkezdtünk beszélgetni, mert igazság szerint én erre már ugye, rövid tapasztalatom, vagy már hát egyre hosszabbodó élettapasztalatomnak köszönhetően így rájöttem, hogyha leülünk és beszélgetünk, akkor abból úgy kiszoktak jönni dolgok, és minél kötetlenül beszélgetünk dolgokról, annál több minden szokott kijönni, és itt is ez történt, hogy oké, hát azt tudjuk, hogy akarunk csinálni egy videósorozatot, oké, legyen Blanka a tudós lány, akkor még talán a neve sem volt meg, ugye Erős is meg Blanka, hogy az később jött, hogy csak
én úgy emlékszem, hogy a beszélgetés végére ford ki a név.
Igen, igen, valahogy úgy. Meg hát ugye akkor jött az, hogy legyen több epizód, illetve úgy több epizód, hanem hogy egy epizódon belül több kis részlet, és hát ott találtuk ki azt, hogy legyen egy utcaembere, amikor megkérdezzük az utcaemberét, és akkor utána magyarázzuk el, hogy hogyan működnek azok a dolgok, hogy a tudós lány adjon választ is. És hát ez viszont a te ötleted volt, határozott, erre emlékszem, hogy mémeken keresztül magyarázzuk el. Ez nagyon jó pofa dolog szerintem.
Még az utcaemberéhez azt a kiegészítést szeretném, hogy azért a 10 epizód leforgatása közben nagyon jól összekovácsolódott a stáb, és mindig kíváncsian vártuk az utcaemberét, mert hát kaptunk megmosolyogtató válaszokat, tehát szerintem abból nagyon jó összeállítások születtek, igaz, András?
Igen, hát alig vártam. Nagyon szeretem, mert szerintem még magamtól is kimennék egy utcaemberét megkérdezni, mert nagyon szórakoztató volt.
Új hobbink is lett akkor a sorozat által, de a mémológia pedig azért született meg, mert én nagyon régóta, hát még amikor innovációs versenyekre jártam, emlékszem, egy ilyen zöld bakteriális betegséget Jódamesterrel szemléltettem mémen keresztül, és látom azt, hogy a mémek egy ilyen univerzális nyelv az égenerációsok számára, tehát egy olyan kommunikációs csatorna, amin szélsebesen száguldanak az információk, nagyon könnyen megjegyzik a vizuális behatások alapján, és úgy látszik, hogy bejön, mert több pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban.
Általában a STEM tárgyak, ugye a természettudomány és a matematika nem kapnak olyan nagy figyelmet az iskolákban. Mit ad mégis a matematika és a természettudományok oktatása a gyerekek számára?
Hát nagyon sok mindent. Attól sokkal, de sokkal többet, mint azt elsőre gondolnák. Tehát, hogy a matematika mit ad, hát nem véletlenül egy kötelező érettségi tárgy. Én ugye fizika tanár vagyok elsősorban. Hát szoktuk is mondani amúgy, hogy fizika tanár vagyok, de a fizika a matematikának az egyik trójai falova. Bejön a fizika órára, és mégiscsak számolunk. De ugyanakkor pedig azért el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg kompetenciát fejlesztünk ezeken a természettudományos órákon. Ugyanúgy a szövegértést, ugyanúgy a logikát, ugyanúgy az anyanyelvet, ugyanúgy az idegen nyelvet, tehát ezek a kompetenciák ugyanúgy fejlesztésre kerülnek, amikor valaki fizika, biológia, kémia órákra jön. Ez az egyik. Másik pedig az, hogy akkor megragadnám az alkalmat, és megválaszolnék egy kérdést, amit nagyon gyakran föltesznek. Miért kell nekem ezt tanulni? Miért kell nekem tudni ezt vagy azt, most nem is akarok példát hozni. Hát erre kettő választ szoktam adni. Egy, én még nem láttam olyan éhező embert, aki természettudományokat tanult. Tehát nem akarok más szakmákat mondani, éhező természettudóssal én még nem találkoztam. De ha mégse természettudományos pályára áll valaki, már nem kell mindenki annak lenni, hát nekünk se hiányzik a konkurencia olyan nagy számban, de most viccet félretéve, nem árt, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan működik a világ körülöttünk. Mert azért ne felejtsük el, hogy az áltudományok, én nagyon szeretem a social médiát, ezt azért gyorsan hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem a social médiát, de hát ennek van azért egy olyan mellékhatása, hogy ilyen álhírek, áltudományok elég szépen tudnak terjedni rajta, és hogyha gyakran szoktam mondani, hogy ha odafigyeltél volna fizika órán, akkor most nem akasztanád a nyakadba azt a, mit tudom, milyen sugárzás ellenvédő medált. Meg nyugodtan beraknád a mikrosütőbe a virslidet, hogy megfőzd. Tehát biológia oldalról meg inkább Blanka mesélje, mert
igen,
ez inkább
igen.
Az ő területe.
Hogyha a készségekre gondolok és a biológia tanulására, akkor elsőként a probléma megoldó készség jut az eszembe. Természetesen ez más területekre is érvényes, de hogyha a biológiára gondolunk, akkor vannak a pionír szervezetek. Azok az organizmusok, amik egy kipusztult területen jönnek létre és telepítik be azt az adott területet. És sok esetben láthattuk akár még a magyar történelem során is, hogy voltak olyan helyzetek a történelem során, hogyha már itt egriek vagyunk, akkor a török megszállásra elég gondolni, amikor valamilyen kihívással szembesültünk, valamilyen nehéz körülményben voltunk, de mégis tudtunk egy gazdagító megoldást kínálni. És szerintem ez a probléma megoldó készség jellemzőnk ránk is, nem csak azért, mert mint magyarok ilyen hungarikum, hogy kiskapukat keresünk, hanem megvan ez az ellenálló képességünk, és ez szerintem nagyon fontos a biológiában, hiszen mi próbáljuk természetesen a legszebb oldalait bemutatni, de szeretnénk egy teljes körű képet adni. Az is része, hogy vannak olyan dolgok, amikor hibajelek jönnek, amikor buktatók, de mégis inspirál minket az a szenvedély, ami éltet a tudomány iránt, és ez visz előre. És ez a fajta képesség bennünk, mint magyarokban is megvan, elég arra gondolni, hogy C-vitamint beveszünk reggel, Erikó Fermi földön kívüli lényeknek nevezett minket, golyóstollat használunk, számítógépet, tehát a tudomány az körülvesz minket, és szerintem ezért is egy nagy áldás, hogyha természettudományokkal foglalkozhatunk.
Igen, meg azért ne felejtsük el, még annyit hozzátennék, hogy minden összefügg mindennel. Tehát a történelmet, az irodalmat, úgy általában művészeteket is jobban megérti az az ember, aki jártas a természettudományokban. Tehát egyszerűen korepetáltam egy srácot fizikából, matekból, amikor még fiatal volt, színésznek készült, az is lett belőle, és nem nagyon akarta tanulni ezeket a dolgokat, és azzal tudtam meggyőzni, hogy figyelj, nem leszel olyan jó színész, ha nem tanulod meg. És nézett rám, ugye a kis kamaszos daccal, hogy de miért? Mondom, mi van, ha egyszer Newtont kell eljátszanod? Honnan fogod tudni, hogy mi fájt annak az embernek? Hogy mi motiválta őt? Mi van, ha egyszer majd valamelyik természet, bármelyik természettudóst mondhatnám is, akkor úgy áttört a dolog, akkor úgy elkezdte érdekelni. Hát nem lett matekfaktos, de legalább jelesre érettségizett.
És érdekes, hogy mennyire sok területhez kapcsolódik. A másik, ami eszembe jutott, hogy András ezt mondta, hogy azért a mai világunkban már nem él az a régi triumvirátus, hogy orvos, ügyvéd vagy csalódás lehetsz, hanem...
Ez nagyon jó. Ez még nem is hallottam, de nagyon jó.
És ma már vannak olyan tudományterületek, ahol tényleg egyénileg és anyagilag is ki lehet teljesedni, sőt, olyan horizontális területek is, mint a bioinformatika, környezetfizika, orvosbiológia, amik innovatív részeket, szegmenseket képviselnek, és nagyon nagy igény van rá a piac szempontjából is. Illetve azt látom, hogy nagyon sokan fiatal kutatók egy eszméletlen jó produktummal állnak elő, viszont jön egy olyan blokk, hogy nem tudják ezt hogyan skálázni, értékesíteni, és ezért is fontos, hogy megmutassuk, hogy a tudomány kombinálható vállalkozásokkal is, amivel szélesebb körben tudják terjeszteni az adott innovációjukat.
A tudás az nem csak szép, hanem pénzre váltható.
Hogyan lehet felkelteni a diákok érdeklődését a tudomány, technológia, mérnöki tudomány és a matematika iránt?
Szerintem elég könnyen. Hát meg kell nekik mutatni, hogy ez egy érdekes, szép dolog. Igazság szerint mindig az életből kell példákat venni, hogyha bármilyen tételt elkezdünk. Még a legunalmasabbnak tűnő tudományos tételnek is van valami gyakorlat. Mindig, bocsánat, saját magam szavába vágva, egyszer megkérdezte tőlem egy diák, hogy van erre példa az életben? És az volt a válaszom rá, hogyha nem lenne rá példa, akkor az olyan lenne, mint egy nem létező fekete a macskát kergetnék egy sötét szobában. Persze, hogy van rá példa. Mindenre van példa. Mindig van példa, és hát onnan kell elkezdeni a dolgot. És hogy ez hogy lesz egy olcsóbb egy kiló kenyér? Mert valahogy minden olcsóbb lesz egy kiló kenyér.
Ami nekem ehhez a témához kapcsolódóan eszembe jut, amikor elkezdtem a Job the STEM podcastot, angol nyelven folytatok sikeres fiatal kutatókkal interjúkat, akkor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ezek a sztereotíp dolgok, hogy elefántsontoronyba elvonult strébel alakok lennének ezek az innovátorok, nem igaz. Vannak repülőgépvezető pilóták, balettáncosok, tényleg olyan egyedi az új lenyomatunk, hogy nem lehet ilyen sztereotíp jelzőket ráaggatni rájuk. És az is egy érdekesség, amit még megfigyeltem, hogy a személyiségünk is nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kutatók vagyunk tudományterülettől függetlenül. Vannak a diplomaták, a karizmatikusok, akik egy ügyet felkarolnak, és azt nagyon szenvedéllyel adják elő, tényleg próbálják megvédeni azt, amit kutatnak. Egyébként ez így környezetvédelemnél nagy számban szokott felmerülni. De vannak, akik analitikus elmék, akik szavakkal támadnak, de számokkal védekeznek, a logikusan gondolkodó, racionális alakok. Ugyanakkor ott vannak a pirománok, akik szeretik a határokat feszegetni, és tényleg új innovatív dolgokat felfedezni, szóval nem lehet skatujába bezárni őket, és szerintem, hogyha látják azt, hogy személyiségtől, háttértől, akár még otthoni családi lehetőségektől függetlenül is azért nagyon sok út áll előttük, főleg azért, mert Magyarországon már egyre támogatottabb ez a képzés, és akár itthon, akár külföldön folytatják a tanulmányaikat. Szerintem, hogyha valakinek megvan a szenvedélye, de ugyanakkor az elhivatottsága és a mindennapi kis lépésekből építkező szorgalma, akkor a határa csillagoség. Tehát én teljes szívből biztatom azt a hallgatót, aki érdeklődik ilyen STEM területek iránt, hogy vágjon bele, mert megéri.
Kicsit avassuk be a hallgatókat abba is, hogy miről szóltak ezek a részek, miket hallhatnak az epizódokban.
Kezdődött biológiával, ahol a botanikus kertben vettünk fel egy interjút dr. Pénzesné Kónya Erikával, és abban a részben is természetesen megjelentek az utcaembere és a mémológia szegmensek, meg lehet tudni, hogy miért volt olyan sima Pavlov haja, szóviccekben bővelkedő, de hát olyan trendingelő témák is megjelentek, mint a mesterséges intelligencia. Itt nem árt megjegyezni, hogy ennek a tudományterületnek nem csak a szakmai, technológiai hátterét mutattuk be, hanem bizony azokat az etikai határait is, ami megmozgatja az ember elméjét. Mi lesz, hogyha a robotok átveszik az irányítást nagyon leegyszerűsített módon? Mi van a személyes adatvédelmünkkel kapcsolatban? Mi a helyzet? De volt szó kémiáról is, dr. Hajdú Jedlovszki Angélával, aki egy nanokémiai kutató, és egyben a Nők a Tudományban Egyesületnek az oszlopos tagja, tehát vele is nagyon jól lehetett kombinálni a tudomány és nőiesség témákat, de volt matematikáról szóló rész is, ahol felfedezhetik a hallgatók, hogy miből is áll a flörtölés egyenlete a mémes részben, vagy akár, hogy az utcaembere emlékszik-e a másodfokú egyenlet megoldó képletére.
Spoiler, ezek nem.
De egyébként, tehát milyen az élet, hogy összehozott egy olyan diákkal, akiknek egyébként én tartottam már előadást a gimiben, és kiderült, hogy ő emelt matek faktos. Tehát gyönyörűen elmondta az egyenletet.
Igen, volt, aki tudta, de mondjuk fura lett volna, hogyha ő nem tudja.
Hát ő szépen szerepelt, igen.
Igen, természetesen.
És még egy kedvenc részem volt, ahol nekem az egyik kedves barátnőmmel készítettünk interjút a Néprajzi Múzeumban Budapesten, a Népligetben, és ő most Magyarország ENSZ Junior küldötte, neki pedig a szívügye a fiatalok felkarolása, azt az epizódot, mint minden mást is teljes szívből ajánlok.
Igen, annyit elmondhatok személyen, nekem az az egyik kedvencem eddig, de ez...
Megsugom nekem is.
Nekem is, igen. Nagyon, mindegyik nagyon jó, tehát ne félreértés, ne esik, mindegyik nagyon jó, de az kicsit olyan úgy pozitív értelemben kilóg a sorból, kiemelkedik a többi közül, mert...
Szerintem az is hozzájárul, hogy azért mi már egy-két éve ismerjük egymást, és teljesen más a beszélgetés, amikor van valamire építkezni, mint amikor akkor 5-10 perce ismertük meg egymást, de igen, különleges téma, és szerettük volna azt bemutatni, hogy azért rengeteg tudományterület létezik, beleértve a politika tudományt is, amit ő ugye külföldön tanult. És azért nem spoilerezek, de érdekes témák is meg fognak jelenni. Az egyik olyan, amiben két olyan területet kombinálunk, ami nagyon távol áll egymástól, de mégis szorosan összekapcsolódik. Szerintem András tudja, hogy miről beszélek.
Igen, nagyon titokzatos vagy, de ha nem tudnám, miről beszélsz, most nagyon elkezdene érdekelni, az biztos.
András, Blanka, én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem, és tudtunk beszélgetni a tudóslányról, és hogy általatok most még több fiatal megismerhette a tudománynak a szépségét. Blanka ilyen szép példát mutatsz nekik, úgyhogy én további sok sikert kívánok nektek a jövőbe, és izgatottan várjuk a további epizódokat.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal tanúságtevő összeállításokat hallanak. Elsőként Szakári László, az egykori Kék Csillag együttes vezetője val megtéréséről. A tanúságtétel a 2021. évi Szeretett Völgye találkozón hangzott el Török Bálinton. A hanganyagot a Szeretett Völgye bocsájtotta rendelkezésünkre, melynek további videói a YouTube-on elérhetők. Indítsuk tehát a tanúságtételt a Kék Csillag együttes egykori slágerével.
Szakári László vagyok, 1944-ben születtem Budapesten. Műszaki embernek készültem, de 1963-ban megnyertünk egy Ki mit tudott, és ez meghatározta aztán az életem további menetét, zenész lettem. Keresztény családban születtem, szüleim pedagógusok voltak, otthonról megkaptam a vallásos katolikus nevelést. Mint zenész, már nyugaton dolgoztunk, nagyon sok pénzt kerestünk a zenekarral, és úgy nézett ki, hogy minden fut a maga útján, sínen vagyunk. De a sok pénz megzavarja az embereket. És egy idő után láttam, hogy azt, amit létrehoztam, mint zenekarvezető, tovább nem tudom megtartani, és 18 évi zenekarvezetés után úgy éreztem, hogy újra kezdeni már nincs erőm. Ez bennben történt, ez a felismerés 1979. februárjában. Bennben játszottunk akkor az ottani legnagyobb helyiségben, a Kurszálban. Nagyon komoly depresszióba estem, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz tovább az én sorsom, mi lesz a családommal, mert minden a zenekarra épült. Úgyhogy 3 napig, éppen hogy csak lementem dolgozni, senkivel nem akartam találkozni, beszélgetni. És a 3. napon egyszer csak azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban. Nem volt ott senki, más ember, de éreztem egy erős jelenlétet, és egy bizonyságot a szívemben és a szellememben, hogy higgyek abban, amit nekem gyerekkoromban az Istenről tanítottak, és keressem meg a saját hitemet. És ha ezt megtalálom, akkor rendbe lesz hozva az én életem. Tehát meg kell térnem. Ezzel kezdődött. És aztán az Úrtól megkaptam azt a kegyelmet, hogy valóban át tudtam adni az én életemet. És akkor visszanéztem az addigi életemre, és rájöttem arra, hogy semmi sem volt hiába. Mindennek volt értelme, még a látszólag rossz dolgoknak is, mert az Isten ebből tanított. ebből készített fel engem. De hozzá kell tennem, hogy volt egy érdekesség ezt megelőzően. Ugyanis 1981-ben, amikor végleg úgy döntöttem, hogy befejezem a zenélést, mikor az utolsó alkalommal a Hammond orgonámnak a tetejét lecsuktam, akkor kijött a számon egy olyan mondat, amin magam is csodálkoztam. Azt mondtam, hogy ha én ezt még egyszer kinyitom, csak Isten dicsőségére fogom tenni. És az Úr szavamon fogott. Az ország összes sztárjával dolgoztunk. A Szécsi Palinak 2-3 éven keresztül haláláig mi voltunk a kísérő zenekara. Cserháti Zsuzsa velünk kezdett. Az ismertsége az a első Szécsi showhoz kötődik, aminek hát mi voltunk a zenekara a Pali felkérésére.
Mi volt a zenekarotok neve?
A zenekar neve Kék Csillag volt. Mi ezen a néven nyertünk 1963-ban, ki mit tudott. Ezen a néven működtünk itthon, egészen addig, amíg a zenekar itthon működött, és ez 1977 vége volt. Attól kezdve már csak külföldön dolgoztunk, aztán jött a törés, és tulajdonképpen vége lett mindennek.
És akkor jött a közösség, amit úgy hívnak, hogy?
Az isteni szeretett közösség, amit Regina Collins, angliai nővér, hozott létre itt Magyarországon, és hát, hogy ebben nekem még egy szerepet is szánt, az egészen biztos, hogy az Isten akaratának a következménye volt. Mert én soha nem mondtam a nővérnek, hogy nekem zenész múltam van, és nekem ilyen terveim lennének, hogy a közösségben valamilyen zenei szolgálatot szeretnék teljesíteni. Ez így alakult, és aztán mondom, visszanézve láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az Isten munkája volt, fölkészített előzőleg arra, hogy technikai, meg zenei szinten elegendő képzettségem legyen ahhoz, hogy ezt csinálni tudjam.
És ezt mióta csinálod?
1994-ben kezdődött el ez a szolgálatom, és hát az most már éppen 20 éve. Minden héten van szerdán egy nyitott alkalom, és egy szűkebb, de szintén nyitott alkalom szombat este. Úgyhogy ezeken az alkalmakon mindig ott vagyunk, ketten az öcsémmel, Mátyással, aki basszusgitározik és énekel. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megadta, hogy ezt meglássam, hogy ez az én szolgálatom az egyházban, és én ezt örömmel teszem. Érik csendesen, erő győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Az elmúlt percekben Szakári László zenész tanúságtételét hallották. A most következő tanúságtétel az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából került sugárzásra. Nagyném Bolla Henny tanúságtételét hallják megtéréséről.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bolla Henny vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem, egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közben, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenben a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak már, tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabadidőm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és négyen így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon, teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben, minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam, hát ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim, magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem, mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utánam nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos, 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az Új Élet kurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított, én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem. Erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam. És hogy ez is ilyen kedves, hogy most meg megtérek. És mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, hogy figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz. És akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajúttál. Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el, amit egyekezzel véget ért a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották, az összeállítást Tikovics Ernő szerkesztette.